91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ukrajnán keresztüli olajszállítások felfüggesztésének ügyében az Európai Bizottságnak a tagállamok és nem egy tagjelölt mellett kellene kiállnia, mondta ifjabb Lomnici Zoltán, a századvég jogi szakértője a Kossuth Rádió műsorában. Az alkotmányjogász hozzátette, cinikusnak és felszínesnek tartja a kérdésre adott választ, miszerint az érintett államoknak vannak tartalékaik. Egyszerűen a bizottság nem teszi a dolgát, fogalmazott. Rámutatott, az ukrán félnek a Nemzetközi Energetikai Chartából és a csatlakozási tárgyalások során megkötött egyezményekből származó kötelezettségei mellett morális kötelezettségei is lehetnek, mert történelmi jelentőségű az az elektromos áram export támogatás, amelyet Magyarország nyújt Ukrajnának. Itt van hiányérzetük a magyar embereknek, hogy miért kell a kormánynak egy ilyen szituációban, ahol egyértelműen az ukrán fél sért szabályokat, további energiákat lekötni, és az igazáért a végletekig elmenni hazánknak. Válaszolta a szakértő arra a felvetésre, hogy a felek az ügyben választott bírósághoz fordulhatnak. Sok fiatal Fideszhez csatlakozására számít a jövőben Orbán Viktor miniszterelnök szombati tusványosi beszéde hatására a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Mentzer Tamás a szavait azzal magyarázta, hogy a fiatalok, a 20-30 évesek sokak szerint szeretnek lázadni, ma pedig a legnagyobb lázadás patriótának, hazafinak lenni. Emellett szerinte a baloldalnak nincsenek vonzó politikai képességei. Nem véletlenül sikoltoznak a baloldalon az Orbán beszéd után, mert pontosan látják, hogy ők nem tudnak ilyen beszédet tartani, mondta, hozzátette. Ott lufik vannak, már kipukkadt lufik, kipukkadó félben lévők és olyanok, amelyek később pukkadnak ki. Itt meg Orbán Viktor van és egy rendkívül erős politikai közösség. A fiatalok ahhoz csatlakoznak, akihez érdemes. A kormány több mint 1,8 milliárd forint értékben támogatott önkéntes tűzoltó egyesületeket az elmúlt több mint 4 évben a Magyar Falu programban működő falusi civil alapon keresztül. Mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Győr-Moson-Sopron vármegyei téten a helyi tűzoltó egyesület megalakulásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Gyupáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is hozzátette. Ebből az összegből az egyesületek bővíthették, felújíthatták vagy kialakíthatták szertárjaikat. Gépjárművet vásárolhattak, cserélhettek le, eszközparkot fejleszthettek és rendezvények költségeit számolhatták el. Kiemelte, amíg lesz Magyar Falu program, addig lesz falusi civil alap, és amíg lesz falusi civil alap, addig az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati igényei ugyanolyan prioritást fognak élvezni, mint az elmúlt években. Indul a digitális állampolgárság program. Ősztől egyre több ügyet lehet mobiltelefonról intézni, s már lehet előregisztrálni a kormányablakokban, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Dömötör Csaba közölte, várhatóan szeptembertől mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. A mobil alkalmazásban egy helyen meg lehet majd találni a személyes adatokat, melyeket hitelesítve le lehet tölteni és továbbítani, ami könnyíti az ügyintézést. Élesen reagált a lengyel külügyi államtitkár a szombati tusnádfürdői beszédre. A reakció bebizonyítja annak a magyar mondásnak az igazságát, amely úgy szól, fáj az igazság, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán bejegyzésében. A lengyel-magyar testvériség megőrzésének szándékával hosszú ideig tűrtük a mostani lengyel kormány provokációit és képmutatását. Mostanra azonban betelt a pohár, írta a miniszter. Miközben ugyanis a mostani lengyel kormány azért bírál és vádol minket, mert Oroszországból importálunk az ország működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges kőolajat, addig, ha jól megnézzük, az egyik legnagyobb orosz olajipari vállalat vásárlóinak listáját, akkor azon bizony ott találjuk a lengyeleket is. Ezzel nem is lenne semmi baj, mert az energiaellátásnak végső soron fizikai alapjai vannak. Viszont ha ez már így alakult, akkor nem kellene képmutatónak lenni, és nem kellene másokat vádolni, fogalmazott Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Hétfőn száraz, túlnyomóan derült idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi, északnyugati szél ismét sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Muhari Máté, az EGRI Jézus Szíve plébánia káplánja mesél életéről, diakónusi tapasztalatairól, és arról, mit tart legfontosabbnak a lelkipásztorkodásban.
Leginkább nekem az egyháznak az emberi arca, meg az, amivel a pasztorális is sokat foglalkozik, éppen ugye most nem is olyan régen, még június elején vizsgáztunk pasztorálisból, és ugye Tomka atyának a könyvéből, szentségi lelkipásztorkodásból vizsgáztunk, és ott is leginkább azt tűnt fel, hogy az a fajta kedvesség, türelem, empátia a fontos, amit én ott tapasztaltam, és azt abszolút át lehet ide is ültetni.
A személyfüggő, az tőled függ, hogy te hogyan jelensz meg az emberek között.
Vannak ugyebár olyan dolgok, amiket át lehet ültetni, vannak olyanok, amik kevéssé. Az emberi oldalát, illetve ami a személyiségemet illeti, azt abszolút át lehet azt hiszem ültetni. Olyan gyakorlati dolgokra is gondolhatok, amik mondjuk talán kicsit kevéssé megvalósíthatók, hogy csináltunk olyat, hogy ott a jezsuita templom udvarában vasárnap este a mise után fiatalokat megvendégeltük. Ugye ők azért jöttek vissza Budapestre, mert kezdődött az egyetemi hét, jöttek a templomba, kinézték maguknak a leendő barátot, barátnőt, és akkor ott találkoztak, megittak egy sört, vagy egy szörpöt, vagy nem tudom, patogatott kukoricát megettek, és akkor jót beszélgettek a templomudvarban is. Amúgy az volt általában, hogy éjfélkor zártuk be a kapukat, és ugye ez mondjuk tényleg okozott néha nehézséget, hogy már úgy kellett kiterelni az embereket. Belegondolok a itteni egyházközségek életébe, ugyan itt Egerben van egyetem, vagy éppen Miskolcon is van egyetemi élet, de talán nincs akkora, hogy úgy kötődnének egy-egy templomhoz, plébániához, hogy oda úgy mennek, hogy direkt célzottan arra a misére mennek este, és utána még ott összegyűlnek és beszélgetnek. Nyilván ez Budapestnek a vonzó meg szívó ereje, amit azt gondolom, hogy itt az Egri Egyetem egyre jobban tud egy picit csorbítani, mert igyekeznek itt az egyetemi életet fejleszteni, de tényleg vannak olyan adottságok, amiket ott meg lehet csinálni, mert van emberanyag, hogy így mondjam, itt talán valamivel kevéssé, de mindenképpen lehet azokat a dolgokat, amiket a pasztorális könyvből kiolvashattunk, meg levizsgáztunk belőle csinálni. Nagyon meg kell nyomni az emberi oldalt, azt gondolom, így az egyház megyében. Nem lehet megspórolni az emberekkel való találkozást. Nyilván Jézus is tanított tömegeket, de odafordult az egyes emberhez is, és tényleg számtalan esetet említhetünk. Leállt beszélgetni bárkivel, a szamariai asszonnyal, Nikodémussal, a gazdag ifjúval, nem utasított el senkit. Mindenkire szánt legalább egy pici időt. Megérintették a kabátja szegélyét, hát válaszolt. Ez abszolút hiányzik, és ezt nem lehet megspórolni. Nyilvánvalóan egy papra sokkal több feladat hárul, mint korábbiakban, nyilván ez adódik abból, hogy egyre kevesebben vagyunk, de talán a későbbiekben mégis gyümölcsözőbb lehet az, hogyha úgy fordulunk az emberekhez, hogy ők ezáltal sokkal inkább lesznek majd a kollégáink, munkatársaink a későbbiekben, amire egyre inkább kell majd hangsúlyt fordítani azzal, hogy mi kevesebben leszünk.
Hoztál példát Jézus életéből, hogy mindenkivel szóba állt és mindenkire odafigyelt. Lelkipásztorként hogyan lehet szerinted nyitni az emberek felé? Hogyha most megnézzünk akár egy kisebb települést, de egy kisebb várost is, azért én úgy gondolom, hogy viszonylag szűk az a réteg, és elsősorban a tapasztaltabb korúak, az idősebb generáció, akiket meg lehet szólítani egyházi rendezvényekkel, ünnepekkel, akár a vasárnapi szentmisével. Nagyon jó az, hogy egyre több iskola, oktatási intézmény kerül az egyházmegye fenntartásába, és ezáltal el lehet érni valamilyen módon a fiatalabb generációt, de talán még mindig nem elég aktívan lehet rájuk számítani, vagy nem elég intenzíven. Lelkipásztorként te hol látod ebben a szerepet, feladatod?
Napokban, elmúlt hetekben találkoztam az interneten, közösségi médiában egy képpel, ahogy egy templomoszlop előtt egy szobor áll, talán ez egy megszokott kép, viszont nem a megszokott szent a hosszú földig érő ruhájában, hanem Carlo Acutis farmerban, meg pólóban, meg nem is tudom még, hogy volt ott ábrázolva, ami már tényleg az utóbbi években többször ki volt fejtve, hogy egyre inkább szükség van ilyen szentekre, akik hétköznapiak is a világban élve meg tudják szólítani az embert. Persze a pap legyen papos, meg emlékezhetünk, nem tudom pontosan idézni a Lackfi Jánosnak a versét, hogy ilyen is legyen a pap, meg olyan is legyen, de azon túl, hogy papos, legyen már egy kicsit hétköznapi is. Olyan értelemben hétköznapi, hogy ne szégyelje a reverendát fölvenni akárhova, mondjam azt, kimegy az emberek közé a városba is, akár reverendába.
Már ezzel nem vagy hétköznapi.
De pont az, hogy akkor úgy viselkedik a reverendát viselve, hogy az emberekben már ezzel ilyen megütközést kelt, hogy ez olyan furcsa, oké, nem hétköznapi, de hogy olyan értelemben, hogy kicsit ilyen jó értelemben tabut döntögető, meg falat lebontó, hogy most nem nevesítem, akár voltunk ugye még a szentelés előtt a Miskolcon az Ez az a Nap nevű rendezvényen, ott is volt egy már felszentelt pap reverendában, és túlnyomó többségében ott protestánsok voltak, de szerintem az egy hatalmas jel volt, hogy egy ilyen jellegű rendezvényen a katolikus pap fölvállalta ezt az identitását, és hogyha valaki vele megállt beszélgetni, szerintem az abszolút az ökumenizmust építette, de ilyen értelemben, most akkor tovább gondolva, fontos az, hogy tudjanak emberi módon beszélni a pappal a leghétköznapibb dolgokban. A pap menjen ki a piacra, söprögessen a templom mellett, legyen megszólítható. legalábbis ez az én papi lelkiségemnek a velejárója. Ilyen értelemben kell hétköznapinak lenni, és hogyha egy kicsit a szentet így tudja közelebb hozni, hogy akár reverendában is oda tud menni a hétköznapi emberek közé, és nem a dörgedelmes szózatot intéző valakit látják állandóan a papban, akkor az ebben a mostani világban, meg emberi felfogásban azt gondolom gyümölcsöző tud lenni. Természetesen helye van annak, hogy bizonyos szituációkban megmondja az ember a tutit, hogy már említettem akkor előbb a példában a szamariai asszonyt. Jézus nem felejtkezett el arról, hogy akkor ott tisztázza az asszony helyzetét. Igen, éppen akivel most vagy, az sem a férjed, de ez is a beszélgetést jó irányba terelő megszólalás volt, és nem pedig egy ilyen kemény, beolvasó, lehordó valami. Tényleg kell az, hogy az emberek között megértéssel olyan jó jézusi módon legyünk.
Nagyon-nagyon értékes gondolatokat mondasz nekem a terveiddel, elhatározásoddal kapcsolatban. Én kívánom azt, hogy sok-sok év múlva is ezeket valóra tud váltani, és sikerüljön ilyen módon jelen lenni az emberek között. Említetted azt, hogy 6 évig jártál Budapesten a Szapienciára és az ELTE-re, ahol már tanárszakon ugye teológiai ismereteket szereztél, így neked az Egri Érseki Papnevelő Intézetben csak 3 évet kellett eltölteni. Mindig úgy gondolok erre a szemináriumi időszakra, én kívülállóként, hogy szükség van arra 6 évre, hogy tényleg megérlelődjön az emberben egy határozott, stabil elhatározás, hogy valóban ő a papi hivatást szeretné választani. 3 év, az mennyire volt elegendő számodra?
Az évfolyamtársakkal szoktunk erről beszélgetni, nyilván kötetlen beszélgetésekben szívtuk is egymás vérét e tekintetben, hogy én ugye egy kicsit csak ilyen kakuktojásként becsöppentem, és a fél útnál csatlakoztam hozzájuk. Viszont egyszerre érzem azt is, hogy nagyon örülök annak, hogy csak 3 év volt, persze örül az ember a rövidítésnek. Másrésztről viszont, amit már korábbi hasonló tapasztalatú atyáktól is hallottam, azért mégiscsak rövid volt. Előttem szintén Jászberényi Lóci Tamás atya volt hasonló cipőben, ő is ugye tanárszakról, hittankémiáról, Veszprémből érkezett így ide, és akkor ugye őt 20 éve szentelték, egy jó 10 évvel ezelőtt Maksó Péter atya volt szintén, aki a Szapiencián tanult, és úgy jött, és neki is így volt egy kis rövidítés, és azt Péter atyától hallottam, emlékszem, hogy mondta, hogy azért ez jó-jó, de szükséges az a 6 év olyan értelemben, hogy az emberben tényleg letisztázódjon meg. Nagyon gyorsan eltelt, tehát hogy pláne ez a 3 év, szinte minden napjára emlékszem, de a többiek is így vannak, azt hiszem, a 6 évvel. Abból a szempontból viszont szerencsés vagyok, hogy nem csak ebben a 3 évben gondolkodtam egészen komolyan arról, hogy most akkor mit is akarok kezdeni az életemmel, hanem ez már nekem csak ugyan a középiskolás éveknek a mindennapjaitól kezdve, tehát az elmúlt 10-15 évemet szinte úgy meghatározta, hogy azt gondolom, jó az a döntés, és az Istentől jön, és ebbe bátran belehelyezkedhetem. Ebből megközelítve viszont azt mondom, hogy jó, hogy csak ennyi időt jártam. Máskor meg azt gondolom, hogyha olyan napom van, hogy de jó lett volna még ide egy kicsit járni. Ha arról az oldalról közelítem meg, hogy közben itt zajlott ugye a felújítás, 2 évet én a Szent János házban laktam, fél év gyakorlat, és akkor hát én a történelmi nagyházban én csak 1/2 évet laktam, vagy képződtem. Ebből a megközelítésből is talán jó lett volna még ott többet lenni, többet tenni.
Milyen élményekkel gazdagodtál? Ugye rendszeres hallgatóink azt megszokhatták, hogy a Gaudete című műsorban heti rendszerességgel meséltek arról, hogy mi minden történik a szemináriumban veletek, körülöttetek, de te milyen élményekkel, milyen emlékekkel távoztál?
Nagyon jó élményekkel távozom. Azt gondolom, hogy egy ilyen patinás és régi intézmény, meg hogy valaki egy ilyenbe járhat, tehát nem adatik meg mindenkinek, és van ennek egyfajta romantikája is, és azok az élmények is, amiket szereztem, építettek sokban ember, a személyiségemet fejlesztették, tehát ugye bekerültem egy szűkebb közösségbe az évfolyamba, szömében pár évvel fiatalabbak voltak velem, de ugye tapasztaltam azt, hogy vannak a közösségnek, ugye van dinamikája, és egy már meglévő csoportba betagozódni, becsatlakozni, ugye nem is olyan zökkenőmentes, de sokat épített, és nagyon sokat adott, sokat köszönhetek az évfolyamtársaimnak, rengeteget segítettek abban, hogy ez a beilleszkedés ez jól menjen. és innen is köszönöm nekik utólag, hogy ebben partnerek voltak. Nagyon jó lelki program lehetőségek is voltak, meg igazándiból, amit a szeminárium tud adni. Nagyon szerencsés ember vagyok ilyen tekintetben, hiszen az, hogy csúfolják ugye így, hogy ez egy zárt burok, de ez a zárt burok számomra inkább egy anyami, meg ahogy most visszajöttünk a diakónusi gyakorlatról, még úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy inkubátor, hogy már úgy kint lennénk, meg úgy szívnánk a szabad levegőt, de még egy kicsit még fejlesztenek minket, még egy kicsit táplálnak minket, és az, hogy esténként lemegyek a kápolnába, szentségimádáson ott vagyok, sétálok egyet a felső kertbe, és ott mondom a rózsafűzért, ez egy nagy-nagy kegyelmi ajándék, és sokat tud adni. Itt van lehetőség még úgy igazán sokat olvasni, tanulni. Nyilván utána is van az embernek lehetősége, de akkor már sokkal több egyéb feladat lesz a vállán, és ez a szeminárium tényleg ezek a legjobb szavak, amiket tudok mondani, hogy egy kicsit, hogy egy anyamé, egy utólag, meg már így ebbe az utóbbi fél évbe, ami volt, így a diakonusi gyakorlat után, mint egy inkubátor, amiben még a növekedésünket segítik és fejlesztenek.
Többször megemlítetted a diakónusi gyakorlatot, te hol voltál gyakorlaton, és ott milyen tapasztalatokat szereztél?
Nem kerültem messzire, itt volt a Megerben, a Bazilikánál. Nagyon jó tapasztalatokat szereztem, sokat segített az, hogy egy élő papi közösségbe kerülhettem bele. Nem is tudom, talán még csak Miskolc-Mincenten van hasonlóan nagy papi közösség az Egyház megyében, és így több atyát közelebbről is megismerhettem. Nyilván úgy is, hogy ketten ugye Csizmadia atya, illetve Szabó József Béla atya is tanítottak a szemináriumban. János atyát egészen régről ismertem, még fiatal pap volt, amikor az említett zarándoklaton Lengyelországban, ahol a szalvatóriánusokkal találkoztunk, illetve akik szervezték azt a zarándoklatot, vele ott találkoztam először, és azóta is jóban voltunk, így jó volt újra találkozni, vagy együtt dolgozni. József atyát is korábbról ismertem, már volt a jásságban, korábban káplán, még abból az időből ismertem. Jó volt ilyen értelemben újra találkozni velük, és most közelebbről megismerni őket, tanulni tőlük, ott lenni abban az élettérben, amiben ők mozognak, bazilikában, az iskolában, ugye káplán atyákkal, Józsi atyával, ugye a ekkegyakorlóban, János atyával, a Szent Imrében. Jó volt látni az ő munkásságukat, azt, hogy hogyan is dolgoznak, hogyan oldják meg a János atyával az első áldozásra készülőkkel voltam ott, József atyával a bérmálkozási hittanokon voltam ott, többször helyettesítettem is József atyát, az is egy nagy élmény volt, különösképpen karácsony előtt, amikor ugye eldöntették azt, hogy egy hónapon belül egyszer kellett eljönniük hittanra, ugye a nagy létszám miatt, és valahogy akkor decemberben úgy jött ki, hogy nagyon sokan arra az utolsó alkalomra jöttek el, és plébániának a hát hosszú, de ugyanúgy elég szűk hittan termében 60-an legalább, de még talán többen is úgy összepréselődtek, és hát mind rám volt bízva a 14-15 éves kis kamasz, és hát ott csillogtathattam, amit tanultam még a tanárin pedagógiából, hogy akkor most hogyan is kell ezeket a gyerekeket leszerelni, hogy fiatalokat leszerelni, hogy akkor most rám figyeljenek is, ne a heti dolgokat beszéljék meg, ami éppen az iskolában volt, de volt lehetőségem egyéb területeken is kibontakozni, ugye János atya vitt magával az ifjúsági bizottságnak az üléseire Budapestre fél évben kétszer is, vagy akár liturgikus tekintetben temetéseken vettem részt, eskedhettem is a bazilikában, rózsafűzért vezettem, litániát, mindenféle lehetőségem volt, azt gondolom.
Sok-sok olyan tapasztalatot szereztél, amit igazából az évfolyam társaid mindegyiken megszerezhet, de nem egy ilyen közegben, mint az Egri Bazilika. Az Egri Főegyházmegye főtemplomában voltál. Lelkileg ez adott neked valami pluszt?
Nyilván nagyon fontos az ember számára az, hogy kötődjön. Ugye ez is egy érdekes szempont, hogy kérdezték tőlem sokan, hogy hát ott voltam a Szapiencián, ott voltam a jezsuitáknál, miért nem lettem én szerzetes? Tehát tényleg annyi szerzetessel találkoztam ott a tanári 6 éve alatt, hogy tényleg választottam volna bármelyiket, Jászberény ugye régi ferences város, miért nem lettem akár az? Valahogy mindig éreztem azt, hogy engem az a lokálpatriotizmus úgy hazahúz. Fontos számomra Jászberény, de így az Egri Egyházmegye is nagyon az volt, és ez így különösképpen is, hogy ugye az Egri Bazilikában lehettem egy ilyen nagy-nagy plusz élményt jelentett. Nyilván amellett, hogy nagyon vártam azt már, hogy befejeződjék a felújítás. Hát ugye még most így az őszig vannak apróbb munkálatok, de most már így, hogy újra az egész templomtér látható és bejárható, ez most már így sokkal jobb. Hát így most már azért egészen más.
Sok-sok mindenről beszéltünk a hivatásod alakulásával kapcsolatban. A papi jelmondatodról nem beszéltünk még. Milyen jelmondatot választottál?
Lukács evangéliumából azt a mondatot választottam, hogy csak egy a szükséges. Igazándiból ez egy ilyen kiragadott rész, hiszen ugye kontextusa az, hogy ott van Jézussal Mária meg Márta. Ugye Mária figyeli Jézust, hallgatja a szavait. Márta tesz-vesz, csinálja a dolgát, ami fontos. Azt gondolja, hogy fontos, meg amúgy lehet, hogy tényleg fontos is, sürgülődik, forgolódik ott a házi munkában. Én magam is hajlamos vagyok belefeledkezni olyan dolgokba, amik adott esetben fontosak. Nehezen mondok nemet bármilyen kérésre, ezt még tanulnom kell, hogy néha nemet kell mondani, hogy amikor igazán igent kell mondani, akkor az úgy igazán sikerüljön meg. Meg hát amikor igent mondok valakinek valamire, de Jézusnak meg sokszor elfelejtek igent mondani, ez úgy zavar, bánt, és ez egy nagy-nagy vezérfonal a számomra, hogy tudatosítsam mindig azt, hogy először Jézusnak kell igent mondani, oda kell telepedjek a lábához, figyelnem kell őt, hallgatnom kell őt, és ha ez a része megvolt, akkor utána azt tapasztalom, hogy mindenre van időm. És nem az van, hogy rohanok, és jaj, még ez a dolog is, még az a dolog is, és jaj, hát a legfontosabb meg kimaradt, az Úr Jézus, hanem az van, hogy ő az első, hogyha vele megbeszéltem a dolgokat, akkor annál inkább viszem őt magammal a dolgaimba, amiket éppen csinálni kell, és nem az van, hogy őt kihagyom. Tehát csak egy a szükséges az, hogy őre figyeljek igazán, őre hallgassak, ővele járjak, vigyem magammal. Adott esetben meg én menjek ővele, ami meg még inkább fontos, hogy bármit is teszek, az vele történjen, vele általa ő benne.
Kedves hallgatóink, Muhari Mátéval, az Egri Jézus Szíve plébánia káplányával Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a szülésfelkészítő tanfolyamok térhódításáról beszélgetett dr. Kolesár Andreával, a Miskolci Központi Kórház szülészetnőgyógyászati osztályának adjunktusával, valamint Vajon Ramóna szülésznővel, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Nyilvánvaló, hogy az első kérdése az embernek az lenne, hogy a szülésfelkészítő tanfolyamok előtt hogy történt ez a kommunikáció? Mit mondtak? Hogy mondtak? Mert hát akkor sem teljesen tudatlanul mentek a kismamák világra hozni gyermeküket. Jól sejtem?
Így van. Hát lényegében a várandós gondozás keretein belül volt ez a úgymond felvilágosítás, felkészítés, hogy hogyan jönnek majd szülni, mikor kell jönni szülni, de ilyen kiterjesztett, ugye nem volt a Covid miatt, ugye a Covid söpörte el az előző szülésfelkészítőt, de igazából már a 80-as években is létezett maga a szülésfelkészítő tanfolyam, csak ugye az évek során mindig megújult, hogy a jelen igényeknek megfelelően történjen, és ezt most a Covid után újraélesztettük teljesen új formában, teljesen új előadókkal, úgyhogy igazából igyekszünk a megfelelő igényeknek megfelelni.
Ez az ön kezdeményezése, ha jól tudom, hát ha jól emlékszem, de az ön égiszeret neve alatt megy.
Farkas Főorvos úr kezdeményezése.
De kivitelezés meg az
kivitelezés enyém. Kivitelezés az enyém, meg én vagyok úgymond a kontakt, akivel felveszik a kismamák a kapcsolatot, a Messenger csoporton belül, és ugye Ramóna a főszülésznőnk, ő tartja a szülés felkészítőn belül a szülőszoba látogatást, ő mutatja be a kismamáknak ugye a szülőszobát, gyermekágyat, illetve mondja el a megfelelő információkat, és még van egy rezidens kollégám, a dr. Pásztor Róbert, aki most nem tud velünk jönni, mert Debrecenben van gyakorlaton, ő pedig inkább ezeket a háttér informatikai dolgokat intézi, és segít nekünk.
És ez a kapcsolat, most Ramonától fogom kérdezni, ez hogy jön létre, leülnek akkor, mert ugye kismamák jönnek, mennek. A szülésfelkészítő tanfolyam meg valami módon konstans állandónak kell lenni, de mégis egy kicsit azért mindig az adott szituáció hoz is kell igazodni.
Hát igen, nekünk alkalmazkodni kell, mert ha van egy teli szülőszoba, mindig meg kell találni azt a vagy azt a szülőszobát, ami aktuálisan üres, vagy azt a helyzetet, amit akkor úgy meg tudunk teremteni. Igen.
Szoktak kérdezni, és egyébként az ilyen
így van,
ide párosával, úgy értem, a férjekkel jönnek
hát általában? Attól függ, hogy hogyan jelentkeztek a szülésfelkészítőre, van, aki a párjával jön, van, aki egyedül, van, aki barátnővel érkezik, és akkor, ha mondjuk a párjával, akkor ő is jöhet ugyanúgy be a szülőszobára.
Honnan tudják, hogy van egy ilyen felkészítő tanfolyam? Tehát, mert azt mondta, hogy ki hogy jelentkezik. Honnan tudják, hogy van egy ilyen lehetőség?
Hát, hirdetjük tulajdonképpen ezt a kórháznak a honlapján, amikor elkezdenek már járni NST-re, meg szerintem ez így szájról szájra a kismamák között így terjenk, hogy van szülésfelkészítő, ki van plakátolva lent az ambulancián, és akkor így tudnak rá jelentkezni.
Ez mire terjed ki, doktornő? Hát egy szülés folyamat, ugye, az mindenkinél másként zajlik a szülés, mindenkinek más fájdalomérzete van, mindenkinek, tehát eltérő. Segíteni kell a kismamát, a vajúdi kismamát is, de segíteni kell az orvosokat és az egészségügyi személyzetet is ennek a tanfolyamnak valami módon, az én elképzelésem szerint, nem?
Hát ez egy koprodukció, tehát azért is próbáltunk mindenféle szakmát, aki érintett, bevonni ebbe a tanfolyamba, az ugye egy hónapon át tartó tanfolyam, és több előadó szerepel, tehát ugye vagyunk mi szülészek, van altatós orvosunk, van védőnőnk, van laktációs tanácsadónk, van gyermekorvosunk csecsemős nővérrel, van dietetikusunk, klinikai pszichológusunk, tehát ők mind tartanak egy előadást, ki elméletben, ki plusz még gyakorlatban is, és ugye körülbelül 2 hónapja sikerült a Szent Márton gyermekmentő szolgálattal is közösségre jutni, és ők is tartanak egy újszülött újraélesztő tanfolyamot a tanfolyam végén.
Fantasztikus sokoldalú egyébként, és nagyon összetett.
Igen, tehát ez volt a célunk.
Azelőtt ugye bement a leendő anyuka a kórházba az orvosához, vagy éppen a tehát tudomására jutott, hogy kisbabát vár, és akkor elmondták, hogy milyen időközönként kell jelentkezni, mit kell csinálni, és kész
és
az
ennyi.
Összes több...
Igen. Aztán majd jött szülni.
Igen, igen. Viszont aztán volt egy átalakulás, ugye, aztán a 90-es évek tájékán, nem tudom, amikor a papás-mamás szülés bejött a képbe, a roomingére gondolok, én magam is emlékszem rá, hogy a még korábbi helyen lévő szülészet nőgyógyászat otti osztályon, apukákkal, leendő apukákat is végigvittek, és megmutatták, hogy hol bajúdik majd a mama, hol jön világra a baba, és így tovább, meg hogy ő mikor mit csináljon, vagy hol lehet. Ez egyre nagyobb teret hódított, ugye a papás-mamás szülés, és ez jelentett egy kardinális változást tulajdonképpen ebben az egész folyamatban. Jó, sejtem én,
hát,
mert itt vonultak be a papák.
Mert régen ugye az volt, hogy a papa kint van, vagy otthon.
Szívja a cigarettát.
Igen, és akkor mama meg bent bajódik.
És mama bajódik.
És ezzel bevontuk ugye őket is.
Na most ez nem utolsó sorban, és nem kis mértékben a leendő anyukát is nagyon sokat segíti,
támogatja.
Vagy nagy mértékben segítést
hát,
támogatja.
Hát ha olyan apuka jön be.
Hát az igaz, ha nem olyan, nem kell beengedni, erre van példa
van
egyébként.
Olyan, aki igen? Ott ül a sarokba is félve
vagy ott
inget, vagy elájul, igen, de a többség azért jön be, hogy részese legyen a szülésnek.
Mit szoktak kérdezni, én az előbb talán utaltam rá Ramona, hogy mert ez egy interaktív beszélgetés, előadás, de beszélgetés is, ugye? Mi az, ami leginkább foglalkoztatja a leendő anyukát, mondjuk az első babát váró anyukát?
Hát sokrétű szokott lenni tulajdonképpen a kérdés. Általában, amikor bemegyünk a szülőszobára, akkor meg szoktak lepődni, hogy abban a helységben fognak szülni, ahol vajúdnak. Ezt mindig felteszik, hogy innen kell-e még valahova menni. Mindig megkérdezik, hogy folyton vele lehet-e apuka, vagy a hozzátartozó, aki bejön. Fájdalomcsillapítóra szoktunk általában kitérni, az azért mindig egy olyan érdekes kérdés szokott lenni.
Mármint milyen értelemben, hogy epidurálásosat, vagy
hát, ilyen lehetőségek vannak, igen, ezt azért mindig ott még egyszer át felszoktuk eleveníteni.
Ilyenkor szóba kerül az is, hogy rendes szülést választ, vagy szeretne császárt, vagy valami, mert volt egy időszak, amikor szívesebben...
Nincs szeretne császárt.
Nincs választási lehetőség.
Nincs.
Nincs.
Konkrétan így, hogy kéri a császárt, ilyen nincs.
Nyilván ez az egészségi állapota, meg az a
persze,
adott szituáció.
A baba és a mama állapota dönti. Befolyásolja, de konkrétan az, hogy bejövök és kérem a császárt, itt nincs.
Igen, itt nincs, hangsúlyozó.
Hát az állami szektorban nincs.
Igen. Ugye az imént utalt arra, hogy aneszteziológusok és sok mindenki más tart előadást. Az, hogy aneszteziológus tart előadást, az már ebbe a témakörbe tartozik, mert altatni akkor kell, hogyha valami komplikáció van.
Igen, hát ő igazából a császármetszésről szokott beszélni nekik, az epiduráról, hogy van-e lehetőség, nincs lehetőség, illetve magának a spinát, tehát a gerincérzéstelenítés következményei, mi vár rájuk, és mi lesz a következmény, mi a panasz, mi az olyan, amiért szólni kell. Tehát ő ilyenek igazából a császármetszésnek a szemszögét mondja el nekik.
Egy hónap, ugye egy hónapos igen. Ez a tanfolyam. Egy hónap alatt sok mindennek bele kell, hogy férjen. Az áldott állapot mely időszakában van erre valami szabály, hogy mikor jöjjön erre a tanfolyamra?
Igazából nincs, de azt szoktuk mondani, hogy olyan 37 körül. Mert akkor már túl vannak azon a szakaszon, ami úgymond meghatározó, de még nem az van, hogy minden napjuk le van foglalva, mert mondjuk NST-re kell járni, és azért még van idejük felkészülni rá. Tehát az a 4 hét, az pont arra elég, hogy mire akkor elindulnak az NST-k, meg úgy már tudatosul bennük, hogy nem sokára jön a szülés, addigra átestek ezen, teljesen egy nyugodt periódusban, ha szerencsénk van, és nem indul ugye koraszülés, akkor ez egy olyan szakasza a terhességüknek, ami olyan zavartalan.
Kiterjed egyébként ez az oktatás vagy felkészítő tanfolyam arra is, most a saját állapotom vagy babavárásos időszakom jutott az eszembe, amikor az ember olvasgatott minden a Spock könyv például, hogy mikor mit tegyen, mire figyeljen jobban, mikor fejlődik ki a gyerek látás személyével kapcsolatos emlékszem répát kellett
tenni. Hát ugye ezért van a dietetikusunk. Tehát van dietetikusunk, Mind elmondja, hogy a terhesség alatt mit kell étkezni, hogy kell étkezni, mindaz, hogy a szoptatás alatt mit és hogy kell étkezni, illetve kitér arra, hogyha cukros egy kismama, akkor azt hogy kell.
As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. What people say to me, I'm more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. More to me than hearing you say, I'm going to marry you, will you marry me, oh, hooray, oh, Claire.
Szeretnék konkrét példát is. Az, a szoptatással kapcsolatban.
Igen.
Korábban ugye az volt a módi, vagy azt javasolták, hogy azért általában egy fél órát tartson ez a szoptatás, nyilván gyerekfüggő, és fekve szopjon a gyerek, és a mama meg a gyerek legyen együtt, mert ez egy intim kapcsolat. Ez volt régen. Aztán jött a ülve szoptatás, aztán még arra is emlékszem, hogy fogorvosok mondták, hogy még a fogak állását is befolyásolja az, hogy hogy szop adta a gyermekét annak idején a mama. Most pillanatnyilag mi a módi egyébként?
Erre van a laktációs tanácsadónk, mert ugye az is van. Tehát azt szokták mondani, hogy igény szerinti szoptatás van. Tehát nem az, hogy 3 óránként kell szoptatni, és mondjuk fél óráig, hanem amikor szeretne a baba szopni, és ameddig szeretne szopni
nem
a baba.
Nem lesz ebből anarchia?
Igazából ugye azt szokták mondani, hogy a gyermeknek az a jó, hogyha az édesanyja közelében van, és nem biztos, hogy azért sír, mert éhes, hanem hogy azért, mert elvágták a köldökzsinort, és úgymond elvesztette az anyukáját.
Igen.
És igazából ragaszkodás miatt szopíznak a babák. És ugye, hogy milyen pózban, azt is igazából az anya kényelme határozza meg. Ha császáros, akkor lehet, hogy jobb, ha fekve szoptat, ugye oldalt fekve, hogyha ikerbabákat, akkor hogy kell szoptatni. Tehát rendkívül sok pozíció van, amiben megfelelő módon a mamának is és a babának is megfelelő módon lehet szoptatni.
Tehát akkor ez esete válogatja, így és van, ott az osztályon mondjuk például, ugye Ramonék azt is mondhatják, hogy tanácsot is adhat, hogy ez így nem jó, próbálja meg ezt, vagy ő kéri esetleg?
Hát amikor ott vannak már szülés után a 2 órát a szülőágyon, akkor azért ebben szoktunk segíteni, de azért ott még egy picit kötöttebb a helyzet, mert hirtelen szülés után nem feltétlenül tud még valaki úgy felülni, ha volt mondjuk egy gátmetszés, akkor általában még ott fekve szoktak, de ahogy telik az idő, azért ez kialakul mindenkibe, igen.
A szülés utáni időszakról is szeretnék kérdezni, hogy a felvértezve ezzel a tudással, ott vannak a kismamák a kisbabájukkal már. Ez mennyire segíti például az egészségügyi dolgozók munkáját, orvosét, szakdolgozóit, szülésznőt, hogy ők már egy kicsit kaptak valamit abból a munícióból, ami nekünk esetleg segíthet?
Hát én úgy gondolom, hogy segíti, legalábbis én a szülésznőkre tudok hivatkozni, szerintem segíti, mert felkészültebben érkeznek, és nekünk is utána velük a munka, vagy az egész vajudási periódus, a szülés utáni periódus szerintem egy picit könnyebb, hogy ők is már más rálátással érkeznek a dolgokhoz. Vagy.
De most ez a szülés utáni periódus, most azt érti?
Én a 2 órát értem, amíg ott vannak nálunk a szülőszobán, én erre a 2 órára tudok.
Ez alatt a 2 óra alatt mi mindennek kell történnie egyébként?
Hát elkezdődik tulajdonképpen a szoptatás, az aranyúra, merre helyezés, és tulajdonképpen ami megtörténik, hogy egy családdá válnak, és szerintem ez a legszebb dolog, mert ebbe a 2 órába zavartalanul együtt van az anyuka, apuka, hogyha bent volt a szülésnél, illetve az újszülött. Ilyenkor már hagyjuk őket.
Az aranyóra például, hát korábban erről nem is nagyon volt szó, pedig óriási jelentősége van egész életünk folyamán.
Így van.
És ezzel kapcsolatban is kaptak ismereteket. Persze. Előadások keretében,
persze.
Ugye?
Persze. Ugye a spontán szülésnél az aranyóra, vagy arany 2 óra, mert ugye 2 órát vannak zavartalanul együtt, ott ugye apa, mama, baba együtt vannak 3-an, tehát családdá válnak, ahogy Ramona mondta. Ha pedig császár van, akkor pedig ugye a papa visszamegy a vajúdó szobába, és hát a szülőszobára, ahol vajudott a kismama, és a csupasz mellkasára ő kapja meg a babát, és amíg anyukát operáljuk, addig ugye a papa-baba kapcsolat alakul ki ezzel a szörből kontaktussal.
1 éve van a tanfolyam, Ramona viszont nem 1 éve van ott a kórházban, ugye, és ezen a területen. Korábban ez hogy működött? Az úgy, hogy esetleg kérdezte a kismama, mert kíváncsi volt valamire, tehát mindenkinek az érdeklődési körének megfelelően alakult. Igen? Tehát abszolút esetleges volt.
Igen, meg amikor megérkeztek mondjuk szülőszobára, akkor nagyon sok kérdéssel elkezdték kérdezgetni, hogy mi fog rájuk várni, most meg talán aki ezen a szülés felkészítő tanfolyamon részt vesz, ő már felkészülten érkezik, és ez a kör, ez már szerintem így ilyenkor lefut.
Mondhatjuk, hogy akkor ez egy jól bevált módszer. Most már egy éve itt. Mennyire egyedi ez, vagy más egészségügyi intézményben is van ilyen?
Hát nem tudom. Nem tudom, nem tudunk róla. Vannak ilyen magán intézmények, ahol tudjuk, hogy zajlik ilyen szülésfelkészítő. Nem ennyire komplex, hanem inkább szétbontva. És akkor ilyen egy-egy órák vannak. Én ilyenről a környezetünkben nem tudok.
De akkor ez attól is függ, hogy van-e lelkes orvosnő, vagy centrumvezető, vagy szülésznő,
igen,
hogy
igen,
vállalnak
hogy vállalja ki? Ezt, hogy...
Ez
hogy
azért... önöknek milyen plusz terhet jelent? Hát, nyilván plusz terhet jelent,
plusz teher,
azt tudom.
Igen, nyilván, persze. Tehát ugye kommunikálni kell a kismamákkal, ugye van ez a csoport, ahol folyamatosan jelentkeznek. Ugye közölni kell az információkat, közölni kell a csoportbeosztást, hogy melyik kismama, melyik havi beosztásba kerül be. Ugye közben az OMSZ-nak a listáját is én vezetem, tehát azt a csoportot is én szervezem össze.
Ez mi ez az OMSZ? Országos mentőszolgálat?
A gyermek újraélesztő tanfolyam, ja, tehát ez a Szent Márton gyermekmentő, és ugye ott is külön, úgymond létszám van, akit nekem ugye össze kell sakkozni, hogy akkor kik férnek be, kik mennek a következő haviba, meg ugye a beosztást, hogy melyik hónapban, melyik napokon, melyik előadó fog és mikor előadást tartani, meg hát ugye közben bombáznak a már megszültek, vagy a szülés előtt állók még utólag is, hogy akkor kérdésük van, és akkor válaszolnék rá, tehát ez így mindennapos. Szoktam mondani, mindig elmondom a tanfolyamon is, hogy fogok válaszolni, lehet nem 5 percen belül, mert azért néha dolgozni is kéne, de azért elérnek még utána is. Tehát.
De hálásak gondolom.
Igen.
Most például ez az újraélesztése eszembe jutott, hogy hány meg hány tragédiát lehetett bizony volna megelőzni, hogyha ilyen ismeretekkel rendelkezik
bizony
az ember.
Ezért is van. Mert volt rá igény, és utána sikerült is egy olyan csapatot szerezni, aki ebbe tud is nekünk segíteni.
Lehet, hogy butának tűnik a kérdés, de eszembe jutottak a bábák. Butának tűnik a kérdés. Bábák is azért vannak, hogy segítsék az utat, a szüléshez vezető utat. Most én azt tudom, meghallom, hogy nem minden bába áll helyzete magaslatán, de ugyanezt el lehet mondani az egészségügyi dolgozókra is, tehát hogyha felülemelkednek azon, hogy nekem arról van papírom, hogy én bába vagyok, én arról van papírom, hogy én itt az egészségügyi intézményben felelősség teljesen nyúlhatok dolgokhoz, vagy vonhatok meg dolgokat, ez nyilván a bábának nincs jogosítványa. Ha ezen felülemelkednek, és a leendő anyuka érdekében dolgoznak össze, és az orvos is ezt jóvá hagyja, akkor ez egy csodálatos harmónia. De nem igen lehet erre példát találni.
Hát nem. Lálunk, miért? Ugye mi az dúlákkal van a harc, mert ugye
a dúlákra
gondolt, szerintem, igen. Tehát Pesten elég nagy harc van a kórházak és a dúlák között, mert ugye próbálják visszavezetni a kismamákat az otthonszülés kategóriájába, amikor ugye már a 21. században kórházban kellene szülni. Majdnem minden terhesség komplikációval jár, tehát nem nagyon van komplikációmentes terhesség. Vagy cukros, vagy magas vérnyomással van, vagy nem tudom, egyéb betegsége van, amit kórházban kell ellátni. Még így is, hogy kórházban dolgozunk, vannak tragédiák sajnos, nem egy olyan, hogy lepény leválása van, és ha ez egy otthon szülés, akkor ott elveszítjük az anyát és a babát is. Tehát szerintem a 21. században otthon szülni az nagy kockázat.
Ez egy antagonisztikus ellentét marad akkor?
Szerintem
úgy néz ki?
Igen. Tehát nem fogunk tudni a dúlákkal versenyre kelni. Ugye mi nálunk úgy van, hogy dúla csak akkor jöhet be, ha ő van megjelölve hozzátartozónak, igen. Nem szólhat bele a szülés menetébe, nem nyúlhat bele a szülés menetébe, ott ülhet és támogathatja a kismamát, mint egy apuka.
Igen, igen. De volt is erre példa itt a szülészeten.
Van, járnak is be, de nem szólhatnak bele. Így van.
De nem jellemző egyébként az
Elvétve vannak, de nem szólhatnak bele a szülés menetébe.
Na, csak kis kitérő volt, de a segítségnyújtásról meg a támogatásról jutott ez eszembe valójában.
Ide sorolnám a területi védőnőket is.
Hát hogyne.
Mert ha ők többet segítenének, úgymond, akkor lehet, hogy nekünk is jobb dolgunk lenne. Pláne az ilyen gondozatlan, rossz szociális háttérre rendelkezőkkel kapcsolatban lenne jó egy védőnői segítség.
Ez régen ragyogóan működött, a mai napig emlékszem egyébként arra a védőnőre, aki a kislányomnak volt a védőnője, meg még ő furta ki a fülét, emlékszem még arra. Szóval te családtagá vált.
Igen. Tehát a védőnői segítség az jól jönne.
Igen.
Tehát nekünk van saját védőnünk, de ő a kórházi védőnő, tehát ő a teljesen más kategória.
Igen, hát búcsúzóan annyit, hogy ugye ez mind egy helyen utalás volt arra, hogy kinézzük, hogy melyik szoba üres, ahová le tudunk ülni. Tehát meglehetősen van egy forgatókönyv, de mégis a maga nemében egy kicsit improvizatív, hogy mikor, hol találkoznak, ugye?
Hát a szülőszoba látogatása az improvizatív, igen. Maga az előadás az ugye mindig egy helyen van, a könyvtár épületében, tehát az mindig abban az előadóban van, úgymond.
Hát én kívánom, hogy sokáig szóljanak doktornőnek és Ramonának is, hogy még lenne kérdésem, és bombázzák, mert ez mindenképpen a létjogosultságot, meg az, hogy igény van rá.
Igen.
Nagyon jó, hogy felismerték, és további sikeres tevékenységet, munkát.
Nagyon
kívánok.
Szépen köszönjük. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a szülésfelkészítő tanfolyamok térhódításáról beszélgetett dr. Kolesár Andreával, a Miskolci Központi Kórház szülészetnőgyógyászati osztályának adjunktusával, valamint Vajon Ramóna szülésznővel, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.